Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Ukrajnában olyan méretű korrupciós botrányok sora robbant be hetek alatt, amely már nem egyszerű belpolitikai botrány, hanem egy átfogó hatalomátadás előszobája. Legalábbis ezt állítja Olekszij Aresztovics, az ukrán elnöki hivatal volt tanácsadója, írja a Híradó portálja. Aresztovics szerint a jelenlegi folyamatok célja Zelenszkij eltávolítása és egy új ukrán politikai korszak előkészítése, amelyet a nyugati partnerek is támogatnak. Továbbra is terjed a hepatitis A vírusa. A kézmosás a legjobb megelőzés, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. November közepéig közel 1700 fertőzést regisztráltak, a legtöbb eset Budapesten és Észak-Kelet-Magyarországon történt, a szakemberek riadót fújnak. Magyarországon idén november 19-éig 1648 megbetegedést jelentettek. A legtöbb pácienst Budapestről továbbá Borsodabaújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A vírus elsősorban piszkos kézzel, fertőzött széklettel, szennyezett vízzel vagy szennyezett ételek fogyasztásával terjed. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények. A fertőzés jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző ember is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő átlagosan egy hónap. Először általános tünetek jelentkeznek, mint hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet, a sárgaság csak később alakul ki, ekkor a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik, és ekkor merül fel először a hepatitis A fertőzés lehetősége. Közel a megállapodás a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, amely a minimálbér esetében 2 számjegyű 10-11%, a garantált bérminimum esetében 1 számjegyű 7-8% lehet, írja a pénzcentrum. A végleges döntés azonban a kormány szociális hozzájárulási adó csökkentésétől függ. A munkaadók és szakszervezetek már elfogadtak egy kompromisszumos javaslatot a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, így akár a jövő héten megszülethet a végleges megállapodás. A tárgyalások jelenlegi szakaszában mindkét fél egyeztet saját tagszervezeteivel, ezért hivatalosan még nem közöltek konkrét számokat. 7 városnak ítélt meg beruházási támogatást a kormány. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint Edelény, Gyöngyös, Kunszentmárton, Ózd, Putnok, Sajószentpéter és Vásárosnamény valósíthat meg egyebek mellett kilátó és játszótérfejlesztést, sportcsarnok, illetve útfelújítást. A legnagyobb összeget 1 milliárd forintot Gyöngyös kapja működőképességének megőrzésére. Szintén e célból kapja a támogatást Putnok, Ózd, Kunszentmárton. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebookon közzétett videóban bejelentette, hogy Pilis Csaba is számíthat 300 millió forintra útfelújításra, ám ez a tétel a most megjelent közlönyben még nem olvasható. Egy Uruguayból Törökországba tartó Spiridon nevű teherhajó már több mint 50 napja veszteg el a tengeren, miközben fedélzetén körülbelül 3000 szarvasmarhát szállít, írja az Agroinform. A hajó szeptember 20-án indult el Montevideóból, majd október 22-én érkezett meg a törökországi Bandirma kikötőjének közelébe. A kikötést a török hatóságok megtagadták, mivel a fedélzeten szállított állatok füljelzőinek nyilvántartásában szabálytalanságokat találtak. A hajó azóta a tengeren maradt, a hatóságok továbbra sem engedélyezik a partra szállást. Az eset súlyos állatvédelmi kérdéseket is felvet, a németországi állatjóléti alapítvány szerint a hajón kaotikus állapotok uralkodnak. Beszámolójuk alapján legalább 58 szarvasmarha már elpusztult, a vemhes tehenek és az újszülött borjak sorsa pedig továbbra is bizonytalan. Az állatvédő szervezetek nem csak a török hatóságokat szólították fel arra, hogy tegyenek lépéseket, hanem az Európai Bizottsághoz is fordultak. A tengeren veszteglő hajó sorsa most már nem csak Törökország, hanem nemzetközi intézmények figyelmét is felkeltette. Híreink végén az időjárásról. Miközben északkeleten megszűnik a hószálingózás, és keleten határozottan csökken a felhőzet, nyugat felől a Dunántúlra egyre vastagabb felhők sodródnak. A déliesre forduló szelet reggelre nagy területen élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de az átmenetileg derült, hóval fedett tájakon, elsősorban délnyugaton, ennél jóval hidegebb is lehet.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind.
Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Never loved nobody the way that I love you.
down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2025. november 24-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Lev Tolsztojtól származik, és így hangzik: ha fájdalmat érzel, élsz, de ha mások fájdalmát érzed, akkor vagy igazán ember. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd Útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Szedő Dénes Hartyáni feszület című versét Kelemen Csaba mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan élőben szent misét közvetítünk. 7.35-től hírek, majd Szentek, szent életű emberek című műsorunkban a vietnámi vértanúk és Boldog Dufresze Gábor életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük. 7.50-től Cseppelényi György boldog beavatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a hiszteroszkópiáról, vagyis a méhtükrözésről kérdezi dr. Csabai Tamást, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Központjának adjunktusát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést, amelynek tehát az a lényege, hogy tájékoztassuk a hallgatónkat erről a bizonyos hiszteroszkópiáról. Ez tulajdonképpen mi?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A hiszteroszkópia az egy nagyon érdekes tudomány, gyakorlatilag ez egy műtét, egy beavatkozás, amit egy nagyon hosszú és vékony eszközzel végzünk. Gyakorlatilag a méh tükrözéssel a méh üregét tudjuk egy nagyon vékony kamerával megvizsgálni, amit a méh szájon keresztül vezetünk be, és ezzel a kamerával egy nagyon jó felbontású, nagyított és pontos képet tudunk adni arról, hogy igazából mi is van a méhen belül. Ezzel felfedezhetők fejlődési rendellenességek, méhtükrözés során lehet gyakorlatilag a méhnek az állapotáról, a méh nyálkahártyáról, Így van, mindenféle eltérésről felvilágosítást kapni. A PETE vezeték átjárhatóságának is van indirekt jele, ami alapján meg tudjuk mondani esetleg, hogy valakinek elzáródott, vagy nem záródott el a PETE vezetéke. És igazából most már, ahogy úgy látjuk, ahogy telik itt az idő, egyre jobban a most már ilyen daganatos megbetegedések diagnosztizálásában is egyre nagyobb teret kap. Régebben még azt mondták, hogy méhtes daganatok esetén nem szabad hiszteroszkópiát végezni. Most már ez az álláspont is egyre inkább kezd megdőlni. Úgyhogy a hiszteroszkóp az egy nagyon széles tárháza annak, hogy tudunk méhen belüli patológiákat, méhen belüli elváltozásokat diagnosztizálni, és műtétileg is megoldani.
Tehát ez gyakorlatilag egy műszer, egy kis kütyűnek a neve, amiről a vizsgálat kapta az elnevezést?
Így van pontosan, tehát maga a hiszteroszkóp az egy műszer. Nem olyan kicsi, egyébként csak maga, amit bevezetünk, az nagyon kicsi, nagyon vékony, de egyébként ez egy hatalmas nagy toronyhoz van hozzá kötve. Itt hatalmasnak kijelző, látjuk ilyenkor a mély üregét, és ehhez van egy ilyen rendszer, ami a folyadékot közben áramoltatja ezen az eszközön keresztül, ez a mély üregét egy picit kitágítja, úgyhogy ez egyébként maga az eszköz egy összességében egy nagy eszköz, egy nagy készülék, de maga, amit mi bevezetünk, az csak egy nagyon pici kis optika, egy nagyon pici vékony kamera.
Tehát ott az agyabba, a toronyba tulajdonképpen, ugye?
Van,
és
van,
ott
pontosan.
Lehet válogatni, hogy most én milyen irányba próbálom a vizsgálatot végezni?
Így van, még a beállításokon is tudunk változtatni, annak megfelelően, hogy mire vagyunk kíváncsiak egy ilyen beavatkozásnál.
Ez egy új szer vagy dolog, ez a hiszteroszkópia, vagy ez volt régen is?
Inkább úgy mondanám, hogy egyre inkább tör előre, régebben is volt. Régebb, így van, tehát ez az gyakorlatilag ez is az endoszkópiának egy formája, a laparoszkópiával együtt ez már évtizedek óta ismert, de nyilván ahogy most már telik az idő, akkorral egyre precízebbek a műszerek, egyre jobb felbontásúak a műszerek, egyre jobb eszközeink vannak hozzájuk. Itt egyébként a kórházban is pont most kaptunk egy új hiszteroszkópos eszközt, úgyhogy mivel egyre jobbak a készülékek, egyre több dolgot tudunk megoldani hiszteroszkóppal, és egyre fontosabb eszközzel a mindennapi diagnosztikánknak. Gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne végeznénk ilyen beavatkozást most már.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a hiszteroszkópiáról, vagyis a méhtükrözésről kérdezte dr. Csabai Tamást, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Központjának adjunktusát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 közelében a 62-es és a 67-es kilométer között elbontották a terelést. Vásárosnamény felé azonban a forgalom továbbra is a külső és a leállósávon tud haladni. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, mindkét oldalt lezárták a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Gyöngyös belterületén a Laktanya és a Brassói utca között a 82-es kilométernél beszakadt egy aknafedlab, a helyreállítás idejére a félútpályát lezárták. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható, 60 km per órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezertek, a forgalmat továbbra is mellékutakon terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegi Longig burkolatfelújítást végeznek, A 35-ös és a 46-os kilométer között hosszabb, rövidebb szakaszokon jelzőörös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Ella tiene los ojos como el verde del mar. Cuando me está mirando, no puedo aguantar. Cada vez que me acuesto, yo trato de olvidar, pero no lo consigo, no puedo más luchar. Su cara tan bonita, su cuerpo me fascina, ella me tiene loco, ella me tiene embrujado. Su cara tan bonita, su cuerpo me fascina, ella me tiene loco, poquito, poquito a poco. Lo quedaría por tenerla junto a mí. Si no vuelves a mi vera, voy a dejarme de vivir. Otra vez en mi sueño, besando sus labios. No quiero despertarme, mejor morirme yo. Su cara tan bonita, su cuerpo me fascina. Ella me tiene loco, ella me tiene embrujado. Ella me tiene loco, poquito, poquito, poco.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Csípős téli reggellel indul a hét, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma ismét erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, és egyre több felé számíthatunk esőre, a térségünkben havas eső, hó is hullhat, néhol ónos eső, sok felé lesz élénk, helyenként erős a déli délkeleti szél, kora reggel mínusz 3 fokig süllyed a hőmérséklet, napközben 2 fok körül alakul. Holnap egy újabb mediterrán ciklonhoz országszerte esős időt, valamint helyenként havas eső még előfordulhat. Kiadósabb mennyiségű csapadék érkezhet ezen a napon. Napközben kevesebb, estétől egyre több helyen lehet élénk erős a légmozgás. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Kora délután 4-15 fokra van kilátás. Az Alföld déli felén mérhetjük majd a legmagasabb értékeket. Szerdán kezdetben még több felé kialakulhat eső, zápor, helyenként havas eső, esetleg kisebb havazás, majd délután mindenhol megszűnik a csapadék, és egyre több felé szakadozhat fel a felhőzet, kisüthet a nap. A sokfelé erős, helyenként viharos szélben 3 és 10 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Csütörtökön keleten, délkeleten lehet borongós az idő, máshol rövidebb, hosszabb időszakokra kisüthet a nap, a jelenlegi számítások szerint számottevő csapadék nem valószínű. Élénk, erős lesz az északi a szél, kora délután 3-8 fokot mérhetünk. Orvos meteorológia, ma melegfronti hatás érvényesül, enyhülés kezdődik. Az időjárás változásaira érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A sokfelé szeles időben tovább erősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint nyugtalanság, ingerlékenység jelentkezhet. A hideg reggelen felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi fájdalmak, a borongós, csapadékos időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, illetve alacsony lesz hő és komfortérzetünk. Öltözünk melegen, rétegesen, most már jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia, ma többfelé számíthatunk esőre, az északi középhegységben havas eső, hó hullhat, néhol ónos eső is eshet. Így az említett tájakon vízes, csúszó, síkos, a havazás által érintett tájakon latyakos, hókásás havas utakra is számíthatunk. Téli gumi nélkül lehetőleg ne induljunk útnak. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a déli délkeleti szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. A szél hordhatja a havat, így helyenként jelentősebb mértékben lecsökkenhet a látótávolság. Vezessünk nagyon óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, illetve tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Szedő Dénes, Hartyáni feszület. Kezed, lábad szabadon, sróf tart a derekadon, temetői Krisztusom. Sovány tested, öntött vas. Ezüst színre mázoltak, együgyűen, gyöngyalak. Fát keríti, kerítés, hasztalan, vadvirág és gyomtöri át, szelíd nép. Ölelgeti búsfádat, csókolgatja vaslábad, igaz lelkű áhítat. Rossz szolgád is rád köszön, szava, mint a rács közön átkúszó virágözön. Körülfonja derekad, s ahol a sróf belemart, mint a repkény, rátapad.
Szedő Dénes, Hartyáni feszület című versét Kelemen Csaba mondta el. Szedő Dénes, ferences rendi szerzetes, költő, műfordító, Szedő László, Szeverin Kármelita szerzetes testvére Budapesten született 1902. június 9-én. 18 éves korában kezdte pályafutását a Nyugatban, műfordításait, verseit és kritikáit az 1921-es és 22-es számok őrzik. 1924. augusztus 22-én a kisebb testvérek rendjébe lépett be, majd noviciátusát Széchenyben töltötte. Később filozófiát tanult Jászberényben, teológiát a Gyöngyösi Hittudományi Főiskolán, 1928. december 2-án Egerben felszentelték. Kezdetben hitoktatóként, majd lelki gyakorlatvezetőként, végül pedig klinikai lelkészként dolgozott. Róla mindezt a szerb Antal, Páter Szervinuszt az Utas és Holdvilág című művében. A szerzetes rendek feloszlatását követően pedig rövid időn át Borsos Miklós fogadta be, emellett I. és Gyula és Németh László is segítették. Egy éven át volt Budapesten az egészségügyi gyermekotthonban nevelő Nemes Kürtivel és Pilinszkivel együtt, majd 1958-ig 60-ban Fóton, Szolnokon, Vácshartyánban, tovább Mária Besnyőn volt lelkész. 1940 és 46 között szerkesztette a Lelki Élet Ferences Mesterei sorozat 1-től 5, 8-tól 13 és 15. kötetét. Műfordításai antológiákban jelentek meg. Budapesten 1983-ban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi műsorunk témája: Leó pápa jövő heti első apostoli útja elé, a néciai első ökumenikus zsinat története. Az 1700 éves zsinati jubileum tervének születése. A 325. május 20-ától július 25-ig a kis-ázsiai Bitínia tartomány Nikaja, latinul Nicea városában ülésező és a Nagy-Konstantin császár által összehívott egyetemes püspöki összejövetel, az első ökumenikus szinódus, forma és tartalom szempontjából döntő és meghatározó az egész kereszténység számára. A néciai zsinat közös hitvallás fogalmazott meg, amelynek a 381-ben Konstantinápolyban tartott szinóduson kibővített formáját, a híres Nécia-Konstantinápolyi hitvallást a keresztény felekezetek döntő többsége mind a mai napig együtt vallja, és ez fogja egységbe a híveiket éppen a keresztény hit alapvető és legfontosabb tételeiben. Ferenc pápa 2024. június 28-án Szent Péter és Pál apostolok főünnepének vigilián fogadta a Vatikánban a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely első Bartolomaeus pátriárka nevében meghívta a római pápát, hogy a következő évben ünnepeljék meg együtt az első egyetemes zsinat 1700 éves évfordulóját. Ferenc pápa apostoli útjának tervét utóda 14. Leó pápa azonnal magáévá tette, és így kerül sor november 27-e és 30-a közt az ökumenikus találkozóra az ősi Nikaja-Nicea, mai nevén Iznik városában, ahol a pápa és a pátriárka együtt imádkoznak a Krisztus óhajtotta egységért. Minthogy Nagy Konstantin császár hívta egybe, ráadásul a maga nemében az első ilyen szinódust, ezért annak megértéséhez nélkülözhetetlen előfeltétel az ő szándékának ismerete, mi motiválta ő döntéseiben, és mit remélt tőle. Nagy Konstantin császár egyházpolitikája. Konstantin az egykori Moézia, római tartomány, Nausza, vagyis a mai Szerbia Nis városában született 280 körül, akit apja, a nyugati társ császár Konstantinus Klórus halála után 306-ban a britániai provincia Eburnea, a mai York városában kiáltotta ki a légió katonái császárnak. Konstantin ettől kezdve uralmát a római birodalom egyre nagyobb részére kiterjesztette, 324-től kezdve immár egyed uralkodóként egészen a 337-ben bekövetkezett haláláig. Látta a diokleciánusi birodalom felbomlását és felismerte, hogy ennek egyik legfontosabb oka az impérium szellemi, lelki, végső soron vallási egységének a hiánya. Hiába is próbálta Diokletianus császár a Jupiter és Herkules istenségek propagálását, az éppen a római légiók által keletről behúzott izgalmas misztériumvallások felhigították az ősi római hitet, és így ebben a szinkretista vallási egyvelekben egyre kevesebben hittek. Így jegyzem meg, hogy ennek a felvizezésnek persze erős mai áthallása is van. Ugyanakkor a császár látta a véres keresztényüldözés eredménytelenségét, sőt maga is tanulja lett a krisztusiak istenek közbenjárásának, amikor a Róma alá siető hadaival, bár kisebb számban voltak ellenfeleiknél, legyőzték Maxentius császár seregét azon látomásnak köszönhetően, vallja a hagyomány, amelyben a napot egy kereszt és egy XP Krisztus monogram homályosította el, csillagok szőtte felirattal, e jelben győzni fogsz. A császár a hadizászlókra ezt a jelet erősítette, és a túlerében lévő Maxentius legyőzte. Mindez 312. október 28-án történt, és a következő évben, 313-ban, Konstantin császár Licinius társ uralkodóval együtt Milánó új császári székhelyén kiadta híres türelmi rendeletét, amely a keresztvények és a többi üldözött felekezet számára szabad vallásgyakorlást engedélyezett. Ettől kezdve a keresztvények elismert jogi személyként nyilvános kultikus épületeket, templomokat emelhettek, visszakapták az elkobzott vagyonukat, sőt kárpótlást is nyertek az államkincstártól, papjai pedig felmentést kaptak a katonai szolgálat alól. Tekintve, hogy a keresztények a IV. Század elején a birodalom lakosságának mindössze 15-20%-át adták, sőt, nyugaton még ennél is kevesebbet, így érezhető volt, hogy Konstantin császár egyfajta pozitív diszkriminációval illette a korábban oly hevesen üldözött krisztusiakat. Ugyanakkor az uralkodó józanul nem tette meg a kereszténységet államvallásnak, mert a császári adminisztráció, köztük maga a nagytekintélyű római szenátus, döntő többsége még a maga módján ugyan hiteltelenül, de még pogány volt. A kereszténységet csak 3/4 évszázaddal később első Theodosius császár tette államvallásá a 380-ban kelt tesszalonikai rendeletével. Konstantin császár új korszakot nyitott a kereszténység történetében, és megtérése messze többet jelentett az üldözések megszűnésével. Konstantin császár elődei a birodalmuk egységét éppen a keresztények elnyomásával próbálták megteremteni, mert abban akadályt láttak, hiszen a keresztényeket a fennálló rend ellenségeinek tartották. Innét érthető a konstantini fordulat merészsége, aki pedig épp erre a vallási kisebbségre, mint fundamentumra építette a birodalom új egységét. Konstantin elsőrangú stratéga volt, aki a kereszténységben azt az összekötő cementáló anyagot látta, amit a maga módján a birodalmat egybetartó politikai tényezővé akar tenni. Amíg a kereszténység a türelmi rendeletnek, a szabad vallásgyakorlatnak őszintén örülhetett, addig a politikai eszközé tétel lehetőségével is számolniuk kellett, épp úgy, mint egykor Izrael népének saját királyaival szemben. Konstantin császárnak azonban hamar tapasztalnia kellett, hogy a kereszténység még nem kész erre az egybetartó feladatra. Alig 300 éves addigi története során jó részt a túlélésért küzdött, pedig a külső fenyegetésekkel szemben legalább olyan nagy kívások születtek belülről is. Krisztus egyháza úgy tekintett magára, mint Isten művére, azaz saját megváltottságára, aminek legkorábbi írásos összegzését Pál hagyja ránk első korintusi levelében. Így elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért, amint az írás is mondja. Eltemették, és harmadnapra föltámadt. Ez is az írás szerint. Megjelent Péternek, aztán a 12-nek. Ezt a hitet kellett egyre világosabban megerősítenie saját soraiban, ugyanakkor tisztáznia kellett önmaga viszonyát saját törzsökével, Izrael népével, hiszen abból nőtt ki. Másfelől pedig választ kellett adnia az őt körülvevő pogány világnak, hogy miben állhat a kapcsolatuk, hiszen ő hozzá kapott küldetést. Három óriási kihívás, amivel az ókeresztény egyháznak szembe kellett néznie. Ezek a kihívások nem morális kérdések voltak, hanem egy szükséges, önértelmezési folyamat részét alkották. A korai egyház tisztázta, hogy igény tart ugyan Mózes prófitai örökségére, az ígéretekre, de a rituális törvények nélkül. A pogány világnak pedig azt üzente, hogy igény tart Platón örökségére, tehát a filozófiai gondolkodásra, de vallásilag nem kér a politeizmusból. A legnehezebb dolog azonban saját soraiban akadt, mert az egészre figyelő arányosság helyett némely elhajlás, azaz eretnekség, vagy Krisztus emberségét értékelte le egészen a puszta látszat szintjére, ők a doketisták, vagy éppen túl nagy jelentőséget tulajdonítottak neki, mint ahogy az alexandriai Arius presbiter tette, aki Krisztust némi sajátossággal, de csak valóságos embernek tartotta, tagadva isteni eredetét. És éppen ez volt az a kérdés, amely a IV. Század elején vihart kavart és megosztottságot szült az egyház életében. A kereszténység az igazitan, pontosabban az egyedül üdvözítő igaztan hirdetésének az igényével lépett fel. Ráadásul nem csak vállalta a megmérettetést filozófiai síkon, hanem saját teológiai tételeit meg is fogalmazta a filozófia nyelvén, amivel lehetővé tette a filozófiai párbeszédet. Ez új volt az ókori iskolák számára, mert a korabeli vallások nem léptek fel a filozófiai érvelés igényével, hiszen a zsidóságot kivéve egyik sem jelentkezett kizárólagos módon, hanem a számos vallás egymás mellett, sokszor egymás variánsaként, akár átjárható módon jelent meg. Ebből adódott, hogy amilyen könnyű volt egy valláshoz csatlakozni, olyan könnyű is volt kilépni belőle. Ez az átjárhatóság, mai szóval relativizmus, eredményezte szükségképpen, hogy a vallás, a religió egyre inkább elvesztette hajdanvolt elkötelező erejét. Konstantin császárt, akinek komolyabb filozófiai és teológiai képzettsége nem volt, kényelmetlenül érintette a keresztények civakodása, ezért megpróbált rendet teremteni, mégpedig a maga császári tekintélyével. Ráadásul inkább ő maga szorult volna vallási támaszra sem, mint hogy a keresztény ortodox hitigasság fölött örködjék. Udvari teológiai tanácsadói pedig maguk is a kihívó Arius óvatos követői voltak, mint ahogy a császár udvar Nikomédia és a szentföldi Cezária Eusebius püspökei. Maga a császár 325 elején arra készült, hogy a Szentföldre utazzon, és hogy ott a Jordán folyóban megkeresztelkedjék. Ám tervét lemondta, és legfőbb támaszát, a hispániai Cordoba püspökét, a tehetséges és tekintélyes Hoziost küldte Alexandriába, ahol a vita kipattant. Hoziosz püspök az Alexandriában és az Antiókiában tartott két helyi zsinaton hiába is ítélte el Arius tanítását, őt magát ki is közösítve, a keleti egyházak püspökei továbbra is megosztottak maradtak, és úgy döntött a császár, hogy saját tekintélye súlyával hívja egybe a zsinatot. Először Ankürába, a mai Ankarába tervezte, de aztán Nikaja, Nicea mellett döntött, mert annak fekvése és éghajlata kedvező volt Ankűránál, másrészt közele volt az akkori császári székhely Nikomédiához, ahonnét közvetlen közelről figyelhette a zsinat menetét. A császár nagylelkűen a nyári palotáját rendezte be a püspökök gyűlésére, ám az összegyűlt főpásztorok kevéssé ismerték a pompát, annál inkább a nélkülözést és az üldöztetést. Közülük sokan személyesen átélték a Diokleciánus és Maximianus császárok keresztény üldözését, amikor elkoboztak az egyházi iratokat, épületeiket lefoglalták, templomaikat lerombolták, sokszor felgyújtották azokat, sok papot letartóztattak és megkínoztak. Az egykor üldözött püspökök közül többen részt vettek a zsinaton, köztük például az a felső tébai Paphnutius püspök, Remete Szent Antal egykori tanítványa, aki a kínzása során jobb szemét elveszítette, bal lábára pedig sánta lett, majd száműzték, mert kereszténynek vallotta magát. Több püspök nem tudta használni az ujjait a tüzes kínzások miatt. Egy ókori szerző megjegyezte, hogy a zsinatra egybegyűltek, inkább egy márti seregre hasonlítottak. Ez a közös szenvedés egybe is terelte őket. Egyetemesnek, ökumenikusnak nevezheti a zsinat, mert az akkor belakott, vagyis oikomenosz világ egészére kiterjedt. Mintegy 220-250 püspök vett részt rajta, nagyjából az egész kelet, még az idős és beteg Szilveszter pápa két követén és az említett hispániai Hozios kordubai püspökön túl csak 4-5 további nyugati püspök volt jelen. Május 20-án Konstantin császár nyitotta meg latin nyelvi beszédével a szinódust, amelyben arra kérte a püspököket, hogy állítsák helyre az egyházban a békét és az egységet, majd az imperátor elhagyta Nékaját és visszavonult Nikomédiába. A püspökök hitvallást, szimbolont fogalmaztak meg, amely, ahogy a görög szó maga mondja, összevetést, összehasonlítást jelent, egyfajta zsinór mértéket, amihez az egyes hívő saját hitét igazítja. Valójában a cezáriai Eusebius által előterjesztett cezáriai keresztségi hitvallás szolgált alapként a pisteuomen, hiszünk, kezdőszóval, amely követi az Úr imádságának többes számát, mi atyánk. Amikor a keresztény egyedül imádkozik, és ha egyedül megbajja a hitét, valójában mindig az egyház egész közösségének az imájában vesz részt, és az egész egyházzal együtt vallja meg a közös hitet, mint ahogy az ősi keresztelési szertartást mind a mai napig végezzük. Hisztek-e? Kérdés áll, amire a válasz mindig hiszünk. A néciai hitvallást az Árius hirdette tévedésekkel szemben fogalmazta meg saját közös álláspontját, így az valójában szent háromságos keretben krisztológiai vallomás. A tanácskozás kezdetén szükségét látták, hogy valaki érthetően ismertesse Árius álláspontját. Mivel ő nem volt püspök, csak presbiter, így nem vehetett részt a püspöki tanácskozáson, helyette barátja, nikomédiai Eusebius fejtette ki nézeteit, vagyis hogy a fiút nem tartja egyenlőnek az atyával, sem pedig örökké valónak, aminek hallatára zsinati atyák a lehető leghevesebben tiltakoztak. Az ősi cezáriai keresztelési hitvallásba bevették, hogy a fiú, akit kezdettől fogva imádunk, egy lényegű, homoousios az atyával, így tehát nem teremtmény. A hitvalláshoz anatémákat, kiközösítési záradékokat fűztek a püspökök, elítélve azokat, akik a fiút akár metafizikai, akár morális értelemben kisebbnek tartják az atyánál és a teremtmények közé sorolnák. Szinte csodával határos az az egyetértés a zsinatot megelőző egyenletlensége után, amelynek jegyében a jelenlévő legalább 220 püspök közül, akinek a neveit ismerjük, kettő kivételével mindenki aláírta a hitvallást. Az a két líbiai püspök, aki nem írta alá a végzést, ők sem az egylényegű kifejezést tagadták, hanem az egyik kánon nem tetszett nekik, mert őket szerintük jogtalanul az alexandriai pátriárka fennhatósága alá sorolták. A néciai hitvalláshoz 20 kánont rendszabályt csatoltak, ezek egyike a húsvét dátumát szabályozta, elrendelve, hogy azt a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnapra rögzítsék, kiszámítását és kiirdetését pedig Alexandria püspökére bízták. Szabályozták a püspök szentelés módját, ha lehet, az egyháztartomány minden, de legalább 3 püspöke szenteljen, vegyen részt rajta, továbbá a püspökök saját püspöki székükről nem mehetnek át másikra, és a tartományi metropolita püspöknek vétójogot adtak a területére kinevezett püspökök esetében. Ezek a zsinati döntések elősegítették a hatalom központosítását a metropoliták esetében, amelyekkel Róma, Alexandria és Antiókia rendelkezett. Konstantin császár a zsinat hitvallását birodalmi törvényként hirdette ki. Arius pedig száműzte. Ennek érvényt is szereztek a birodalmon belül, de az új germán barbár törzsek, így az észak-afrikai vandálok, a keleti és nyugati gótok, még végül a helyükre érkező longobárdok, bár keresztények lettek, de az ariánus hitet vették fel, amellyel a császársággal szemben akarták függetlenségüket biztosítani. Így vagy úgy, végül minden folyó a Tiberisbe és a Márvány-tengerbe, Rómába és Bizáncba ömlött, és így a mediterrán kereszténység világa együtt vallotta és vallja mind a mai napig a Nécia konstantinápolyi hitvallást. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Mint szarvas hűs varázs után, szívem ebben vágyik hozzád, úgy mennék én az élő úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az elmúlt hét evangéliumi történeteiben már észrevehettük Jézus figyelmességét. A vonuló sokaság zajában meghallja a jerikói vakkoldus kiáltását, és a hatalmas tömegben észreveszi a fa tetején gubbasztó Zakeust. Meghallja a hitből fakadó segítségkérést, és meglátja a hitre vágyakozó ember arcát, mert az Úr számára ez a lényeges. A mai evangélium ebbe a sorozatba illik. Jézus észreveszi a szegény özvegyet, amint mindössze 2 fillért dob a templomi persejbe, de ez a 2 fillér az egész vagyona. Meglátja ezt az egyszerű cselekedetet, adakozást, mert az Isten iránti bizalom és a hit megnyilvánulása. Adományozásával az özvegy az isteni gondviselésre bízza magát és kifejezi hitét, hogy Isten segítségére még nincs telen helyzetében is számíthat. Jézus figyelmessége elgondolkodtat minket. A látványos dolgokat könnyebben észrevesszük, mert szinte vonzzák a tekintetünket. Az óriás plakátok és villogó fényreklámok világában vajon észrevesszük-e az apró dolgokat? A kihívóan, magamutogatóan öltözködő emberek között észrevesszük-e az egyszerű, jó szívű embereket? Jézus figyelmessége arra indít minket, hogy tudatosan irányítsuk tekintetünk irányát. Lehet, hogy valami látványosan fel akarja hívni magára a figyelmet, de nem biztos, hogy az az igazi érték. Tanuljuk meg Jézus látásmódját.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 219-es, a 107-es és a 273-as hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 219-es, a 107-es és a 273-as csendül fel a Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.